fohászkodjunk. Urunk, kihez mehetnénk máshoz, hiszen örök életnek beszéde van te nálad, és mi hiszük és tudjuk, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Köszönjük, mennyei édesatyánk, hogy előtted lehetünk ezen a mai reggelen is, várva a te szabadat, útmutatásodat, és szeretnénk kérni, hogy így könyörülj rajtunk most ezen a mai napon is, hogy megértsünk valamit a te szabadból, a te igédből, hogy magunkra vehessük, és hogy komolyan vehessük magunk számára is, hogy ebben az útban, amiben benne vagyunk most az ünnepig, a bőjtben, abban rád találhassunk és veled mehessünk. Amen. A mai igét, a mai napi igéből olvasom, Máté evangéliuma 23. részének 37. versétől a 39. versig terjedő szakaszból. Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek. Hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyűjti a kis csirkéi szárnya alá, és te nem akartad. Imé pusztán hagyatik néktek a ti házatok. Mert mondom néktek, mostantól fogva nem láttok engem mindaddig, míg nem ezt mondjátok, áldott, aki jő az Úrnak nevében. Amen. Mert elhagyatnak akkor mindenek. Külön kerül az egeké, s örökre a világ végi esett földeké. És megint a kutya ólak csöndje, a levegőben menekvő madárhad. És látni fogjuk a kelő napot, mint tébújult pupilla néma, és mint figyelő vadállat oly nyugodt. Pilinszky János apokaliptikus versének, az apokrifnek a egyik meghatározó eleme az elhagyatottság és a magány, és talán nincs is ennél kifejezőbb kép erre, mint egy üres ól, egy üres hátsó udvar. Járok sokat régi parókiákon, és még sokszor látni egy régi gazdaságnak a mementóit, a disznóolakat, csirkeolakat, amik ma már üresek, de régen valami volt bennük, és kicsit torzóként maradtak régi parókiákon. Családunkban is van egy ilyen kép. Jó néhány év óta már nincsen kutyánk, de édesapám még udvarán ott volt, és ma is ott van a kutyaól a fa mellett, és mindig, amikor bementünk hozzájuk, akkor mutatta ezt a hiányt, hogy tulajdonképpen volt egyszer egy lakója ennek az ólnak, de már nincsen, és valaminek ott kell lennie, ami most már nincs ott. És ez a vers is, ez a Pilinszky vers is ezt mutatja meg, hogy Pilinszky úgy látja kicsit a világ végét is, hogy az a nagy elhagyatás lesz, hogy valami nagyon üresen marad, mint a kutyaólaknak a csöndje is. Jézus beszédében, ami a Máté evangélium a 23. részében van megírva, ugyanez a motívum látható, ebből indul ki, hogy egyszer elhagyatik majd, és üres lesz az a ház, ami korábban lakott volt, és pusztán hagyatik a ti házatok. Pontosan nem is tudjuk megmondani, hogy ez mire vonatkozik, magára a városra, vagy Dávid házára konkrétan, a nemzetségre, vagy Jeruzsálemre, de a történelem során mind a három igazzá lett, mind a három, a város is elhagyatott lett, Dávid háza is, és Jeruzsálem is. Az interneten van egy olyan oldal, vagy egy olyan sorozat, ahol elhagyott épületek, vagy elhagyott korábbi közösségi terek láthatóak, szállodák, templomok, játszóterek, nagyon érdekes, megdöbbentő, hogy ahol élet volt régen, mondjuk egy játszótér, az ott maradt minden az óriás keréktől a különböző eszközökig, de ugye mindent már fel visszahódított a természet és felvert a gyom. Borzongtató látni ezeket a helyeket, ahol életnek kéne lenni, de nincsen élet és üres tér van. De ha arra a hírre gondolunk, ami egy hónappal ezelőtt volt körülbelül hír, és olyan megdöbbentő volt olvasni, hogy a felvidéki Gömörben lévő Szutor kis településnek, ugye levették a harangját a toronyból, mert már nincsenek ott reformátusok, és megtartották, és így is nevezték az utolsó istentiszteletet. És tényleg összejöttek a környékbeliek, a lelkészek, esperes, és megtartották az utolsó istentiszteletet ezen a helyen, és a templom szép lassan az enyészeté lesz. És ez egy református számára talán még megdöbbentőbb, mintha a világi helyeket lát, hogy igen, van ilyen, hogy elhagyatottá lesz valami. És az elhagyatottság üzenete mellett Jézus egy nagyon szép képet is használ, szép képpel hozza közel hozzánk az ige mondani valóját, ebből indul ki, hiszen ez egy profétikus mondat, amit Jézus itt elmond. Egy nagyon szép képpel hozzá, egy nagyon kedves képpel hozza közel az ige mondani valóját, ami egyébként ugye jellemző is általában Jézus beszédeire. Ez a tyúkanyó képe, ahogyan a tyúk összegyűjti a kis csirkéit egy veszély esetén, hogyha megjelenik egy ragadozó madár, vagy egy eső, vagy egy jégverés, akkor összegyűjti a képeket. Láttunk ilyet, azt gondolom mindnyájan, vagy át is éltünk, hogy milyen gondossággal gyűjti össze a tyúkanyó a csirkéit. És Jézus ezt a képet használja. Ha járt valaki Balatonszárszón az SDG központban, ott és van egy nagy sátor az udvaron, egy ugye, aréna fölé épített sátor, és ezt is mindmáig így hívják, hogy tyúkanyó, mert ugyanaz történik, mint ebben a Jézusi képben, hogy a nagy sátor alatt az védelem alatt jönnek össze az emberek, és ott hallgatják az igét. Valaki úgy fogalmazta meg ezt a részt, hogy ez a fájó szeretetnek a fájó szeretet szemrehányó vallomása. Jézusban ez a fájdalom, ami kijön belőle, hogy elhagyatott lesz a ház, és hogy ez az összegyűjtés, ez milyen nehéz volt, és mennyire volt nehéz volt megélni Jézusnak azt, hogy nem sikerült olyan módon összegyűjteni Izrael házát, ahogy azt ő elgondolta, és ahogy ő tervezte. Útban van Jézus a passió felé, a nagy hétre, a halálra, a megváltás felé, és ez az egyetlen dolog, amiről Jézus beszélt, teljesen ellentétes azzal, hogy elhagyatottá legyen valami, ez pedig maga az összegyűjtés, amiről Jézus beszél. Nem a halálról szól, nem az elhagyatottságról, hanem pont arról, hogy az életet segíti. És ebben a képben, ebben az összegyűjtés képben lehet megragadni leginkább Jézus szavait. Azt is tudjuk, hogy a Máté 23-ban, ha olvastuk a Bibliaolvasó szerint, Jézus a farizósok és a vezetők ellen beszél, 7 jaj szóban, jaj felkiáltással mondja el azt a fajta képmutatást, vagy azt a fajta nem rendes hit életet, ahogy ők megélték a hitüket. És talán Jézus soha nem mond ilyen ennyire szomorú és ilyen nehéz mondatokat, mint ebben az utolsó nyilvános beszédében, hiszen azt olvassuk, hogy utána már csak a tanítványokkal vonul be, aztán a templomhoz, és marad velük egészen a passió történetéig. És mi magunk is úton vagyunk ebben a bőkben, hasonlóan, ahogy Jézus is úton volt a tanítványokkal, mi is a bőjt vége felé tartunk, hiszen vasárnap már világvasárnap lesz, és elkezdődik ez az emlékező nagy hét. És nagyon sok ige húzza alá ezt az összegyűjtést, egészen az Ószövetségtől kezdve, Mózes könyveitől kezdve, Mózesnál olvasunk először erről az összegyűjtésről, a 30. részben. Így olvassuk. És ha megtérsz Istenedhez, az Úrhoz, és fiaiddal együtt teljes szívvel és teljes lélekkel hallgatsz a szavára, egészen úgy, ahogy ma megparancsolom neked, akkor jóra fordítja sorsodot Istened az Úr, könyörül rajtad, és újra összegyűjt minden nép közül, melyek közé elszólt Istened az Úr. Ha az ég széléig űzött is el Istened az Úr, még ott is összeszed és onnan is elhoz, és bevisz téged Istened, és te is birtokba veszed, jót tesz veled, és jobban megszaporít, mint atyáidat. És ebben még ez a nagyon szép költői kép is fontos lesz, amit nem is nagyon tudunk megérteni, de érzékeljük a képnek a szépségét. Ha az ég széléig űzött is el Istened az Úr, még ott is összeszed, és onnan is elhoz. Vagy Jeremiás könyvében így szólal meg, ez már a fogság utáni konkrét összegyűjtésre vonatkozik. Összegyűjtöm majd népét mindazokból az országokból, ahova szétszórtam lángoló haragomban és nagy felháborodásomban. Visszahozom őket erre a helyre, letelepítem, és biztonságban lesznek. Az egész Szentíráson ez a gondolat végigvonul, hogy Isten összegyűjti a népét, és a világ végén is így van. A Biblia így ír, hogy Isten összegyűjti a gonoszokat és a jókat, és utána következik az ítélet. És ebben nagyon sok kérdés van számunkra is, például az a kérdés, amit most nem is válaszolunk meg, hogy az az összegyűjtés, ami ma mondjuk Izraelben történik, Szentföldön, ez ennek része, vagy nem része, vagy ez csak egy teljesen különálló, egy politikai dolog, vagy ez egy ugyanilyen lelki összegyűjtés, hiszen látszólag és a szemeink előtt ugyanez játszódik le, hogy különböző országokból Isten egy földre, egy területre visz embereket. És ha közelebb jövünk magunkhoz, a reformátusokhoz, tudjuk, hogy a Heidelbergi KT is a hangsúlyt erre teszi, amikor az egyházról beszél, az egyház lényegéről, az 54. kérdés feleletben, hogy mit hiszel a keresztény önszent egyházról, akkor ugyanez a gondolat van benne, alapvetően Isten összegyűjti az ő népét. Csak mindenki tudja egyébként ezt a KT kérdést, csak felevelítem. Hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől annak végéig, az egész emberi nemzetségből, szent lelke és igéje által az igaz hit egyességében magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi. Hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok. A KT fogalmazó is így gondolták, hogy az a vonal, amit a Bibliában olvasunk, hogy Isten összegyűjti az ő népét, az lelkileg is érvényes, és semmilyen más definíciót nem találunk találóbbat az egyházra, mint ezt a KT-t, hogy Isten fia kezdettől fogva a világ végéig ezt az összegyűjtést végzi. És ennek a nagy gyűjtésnek mi is a részese vagyunk, mi is átéljük ezt a gyűjtést, és nagyon nagy munka ez, és nagyon keserves sokszor ez a munka. Ahogy Jézus is megélte, így éljük meg sokszor mi is, hogy erőfeszítéseket teszünk, és nem minden sikerül, vagy nem úgy sikerül, vagy szervez valaki egy alkalmat, és kevesen jönnek el rá, vagy elindul egyfajta munka, és aztán megáll. Nagyon sok minden van. Először maga Jézus is tanítványokat gyűjtött maga köré, kis köröket hozott létre, ugye egy kisebb tanítványi kört, és aztán létrejönnek ezek nyomán a nagyobb közösségek. Már maga az Ószövetségben a szétszorodott zsidóság, amikor összejön zsinagógákba, akkor ezt a gondolatot fejezi ki, hiszen a zsinagóga eredeti nyelven ezt jelenti, hogy gyülekező hely, a gyülekezés házra azok, akik egy helyre mennek, még az eredeti görög szava ennek az összeűzetés tulajdonképpen, akik egy helyre kényszerülnek. De a mi szóhasználatunkban is maga az eklézsia szó, az ezt jelenti, hogy a kihívottak, a kiválasztottaknak a közösségét jelenti. És hát azt meg már végképp nem kell megmagyarázni, hogy maga a gyülekezet is ezt jelenti, hogy összegyűlnek emberek egy helyre. És éppen ezért ez a kép, amit Jézus használ, a tyúk anyónak a képe, a tyúk anyának a képe, nagyon természetes, hiszen a kis csibéit vihar elől védelemként is oda gyűjti. Azért is érdekes maga ez a kép, mert nagyon az Ószövetség Istennek a jelenlétét, védelmét sokkal nagyobb madarakhoz köti, mint a levegőnek a királya, a sas. Azért is énekeltük ezt a Zsoltárt, mert ebben is Isten úgy jelenik meg, mint egy kiterjesztett szárnyú sas, mint védelmet, ami védelmet ad. Így olvassuk az 5 Mózes 32-ben. Mint mikor a sas kirebbenti fészkét, és fiókái fölött repdes, kiterjesztett szárnyára veszi, evező tollán hordozza őket. Egyrészt védelem, másrészt pedig hordozás. 264. dicséretünkön szépen mondja el, sasszárnyon hordozott, vezérelt, bajodban védett. Másik kép, szintén Ézsaiás könyvéből, mint repeső madársereg, úgy oltalmazza a seregek ura Jeruzsálemet, oltalmazza és megmenti, megvédi és megtartja. Itt egy madársereghez hasonlítja a védelmet, Jeruzsálemnek a védelmét az ige, és nagyon szép ez a négy szó, csak ezt emelném ki, oltalmazza, megmenti, megvédi és megtartja. És hát nagyon egyszerűen is kifejezi ezt a 36. Zsoltár, ezt a védelmet, azt mondja, mi drága te szereteted, Istenem, szárnyad árnyékába menekülnek az emberek. De nagyon szép ez a kép, és magasztos, mint mondom, általában nagy madarakra vonatkozik. És éppen ezért nagyon furcsa ez a kép, hogy gondoljuk bele, hogy Jézus Krisztus, a Messiás, ő magát egy tyúkhoz hasonlítja, bennünket pedig a csirkéhez. Ez egy nagyon nagy alázatot mutat, hogy Jézus egy ilyen nagyon egyszerű képet választ, ami nyilván ott látszódott, és hétköznapilag is látszott. Nagyon érdekesen magyarázza ezt Calvin. Nagyon pontosan ezeket a részeket Calvin nagyon pontosan gondozza, így ír Calvin. És ezzel jelzi, hogy sohasem terjeszti elénk Isten igéjét anélkül, hogy Isten anyai kedvességgel ne tárja fel keblét, sőt ezzel még nem, meg nem elégedvén le ne szálljon egészen a tyúk közönséges foglalkozására, csirkéi melengetésére végett. Ebből következik, hogy ugyancsak szörnyűséges a mi vadságunk, ha nem engedjük, hogy ő összegyűjtsön bennünket. Bizony, ha eszünkbe jut egyfelől Isten félelmetes fensége, másfelől a mi szennyes és aljas állapotunk, pirulással vagyunk kénytelenek elámulni a jóság ekkora csodáján. Mert mit is jelent az, hogy Isten ennyire megalázza magát a mi kedvünkért? Mérhetetlen mélységbe szállt alá a dicsőségből, mikor az anyai szerepet ölti magára, amennyivel nagyobb ennél, hogy a tyúk alakját vévő magára, saját csirkégyanánt kegyeskedik bennünket gondozni. És ez a kép maradt, Calvin is így érti, hogy ez egy nagyon nagy alázat volt Jézus részéről, és azt is összehasonlítja, hogy az Ószövetségnek nagyon erős híváson az Isten az ő népét hívja, meg mindenkit magához hív, ebben sokkal barátságosabb Jézusnak ez a nagyon kedves képe, ezt így fogalmazza meg. Isten hiába terjesztette ki kezét naponta egy durva és lázongó nép magához ölelésére, már bár korán kelt, mégsem érte semmi eredményt folytonos gondosságával. Manapság azonban sokkal barátságosabban és kedvesebben hív bennünket magához az ő fia által. Tehát nagyon szépen fogalmazza meg Calvin ennek az igének a lényegét, hogy miért hasonlítja Jézus magát egy csirkéhez, de nagyon kifejező és nagyon találó talán ez a kép. És lesz így virágosan a felé menve egy nagyon pozitív kicsengése is ennek az igének, hiszen a végén azt mondja, hogy most csend lesz, most elhagyatottság lesz, amit ő maga is átél, maga Jézus is átél, de azt mondja, hogy egyszer majd újra benépesül az utca, és ahogyan őt virágvasárnapon fogadták, áldott, aki az Úr nevébe jön, ez érvényesül, és ez fog győzedelmeskedni. Aki most jött be Jeruzsálembe egy szamár csikó hátán, mint fel nem ismert messiásként, hogy meghajjon a kereszten, vissza fog térni teljes dicsőségében ítélni elemeket és holtakat. Akkor már mindenki látja, hogy ő a királyok királya és az uraknak ura, és ettől a boldog halléltől szétfeszülnek az egek egei. Ez az a történet, amivel mi magunk is készülünk a virágvasárnapra, az ünnepbe, hiszen azt mondtam, hogy egy úton vagyunk, elindultunk egy úton, az elhagyatottság, a magánynak az útját is átélhetjük, a halálnak a közelségét, hiszen most a héten is többen meghaltak a szeretteink közül, átéljük ennek a képnek a teljességét, hogy Jézus magához gyűjti és megóvja az ő híveit, és ez a reménységünk, hogy ahogyan virágvasárnap örvendődő szívvel azt tudjuk mondani, hogy igen, áldottak jön az Úr nevében, így lesz majd egyszer, amikor Jézus jön, újra itt lesz közöttünk, akkor is ezt mondhatjuk, hogy áldott, aki az Úr nevében jön. Amen. Köszönjük, mennyei édesatyánk, azt az igét, amit adtál nekünk, ami nem egy könnyű ige, hiszen Jézus nagyon keserűen beszél Jeruzsálemről, kétszer is megszólítva a várost, a népet. De köszönjük azt is, hogy te közel jössz hozzánk, pontosan ő benne az ő halálában és feltámadásában. És köszönjük, hogy ezt a szép és kedves képet adod ma elénk, hogy igen, ilyen biztonságban lehetünk mi magunk is, mint a csirke a tyúk anyónak a szárnya alatt átéli azt a melegséget, biztonságot, lefedettséget, amit mi is átélhetünk. És köszönjük neked, Urunk, hogy ebben a mai életben is átélhetjük a te szeretetedet, a te közel jövésedet, közelállásodat hozzánk. És kérünk téged azok életéért, akiket imádkoztunk is, és itt ebben a körben is megemlékeztünk Feri régi gondokának a családjáért kérünk, akit most elvesztették, az ő családfőjüket. És kérünk Gabiék családjáért is, aki az édesapját vesztette el, hogy légy közel hozzájuk, és ez a kiterjedt szárny, ez a melegség, ez a vigasztalás legyen most az ő életüknek része, és amit mi nem tudunk megadni semmilyen módon sem emberek egymásnak, azt te meg tudod adni, hogy vigasztalást és igazi hitet tudsz adni ezekben a helyzetekben is. És kérünk téged a meg nem oldott dolgokért ebben az időszakban, te készíts bennünket, hogy ez a másfél hét még, ami van az ünnepig, az ne érjen bennünket felkészületlenül és váratlanul, hanem hadd legyünk melletted, és hadd legyünk ezen az úton mi is veled együtt, hadd járjuk végig a passiót, és hadd legyünk ott a te keresztednél, és a te nyitott sírodnál is. Amen. Az Úr Jézus így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.